Megjelent az Ételek és életek sorozat legújabb kötete. Viola Judit évek óta közli receptjeit a Tiszán inneni református egyházkerület magazinjának gasztrorovatában. A kötet különlegessége, hogy minden recept mellé társul egy-egy történet is. A könyvben található receptek évszakokhoz kapcsolódnak. Az ételek a szerző szerint hétköznapiak és olyan hozzávalókból készülnek, amelyek bárhol, bármikor beszerezhetőek. A részletekről Viola Judittal a riporter Sütő Dávid beszélget.
Miért is ezt az írói nevet választotta, hogy Viola Judit? Honnan is jött ez az írói név? Egy kicsit avassuk be a hallgatókat.
Az első könyvem az Athénaeum kiadónál jelent meg, és az akkori főszerkesztője mondta, hogy kellene valami írói nevet választani, mert az, hogy Csomós József néhát nagyon szép, meg nagyon magyaros, de nem biztos, hogy az olvasókat ez bevonza. És akkor ott hirtelen kellett mondanom valamit, idegen nevet, mert az is gyakran előfordul, hogy magyar szerzők külföldi nevet választanak, hogy jobban eladhatók legyenek, kezdjük mindjárt Rejtő Jenővel, ugye, aki nem is volt Rejtő, de P. Howard néven publikálta a könyveit először, tehát nem akartam, mert én mégiscsak magyar vagyok, és adódott, hogy az én lány nevem az három keresztnévvel van, Ildikó, Viola, Judit, és az utolsó kettőt levágva, ebből lett az írói álnév.
Mostani beszélgetés során a különböző receptekről, azoknak a történeteiről fogunk egy kicsit beszélgetni. Hogyan kezdődött a receptek megjelenése a reforrásban? Hogyan is kapcsolódott be?
Amikor arculatot váltotta a Sárospataki Lapok, ugye, mert ez volt az eredeti folyóirat, akkor Rácsok András, a főszerkesztője mondta, hogy kéne egy gasztrorovat, és hogy azt én csináljam. Mert bennem volt elég vállalkozó kedv hozzá, meg négy gyerekes anyukaként elég sokat főztem, tehát tudtam, hogy ez nem egy olyan nagy valami. De én azt javasoltam, hogy ne legyen ez csak pusztán egy étel recept hozzávalókkal és elkészítési módozattal, hanem kapcsolódjon hozzá mindig egy-egy történet, amelyik az adott ünnephez is valahogyan köthető, és akkor talán az olvasók könnyebben elfogadják egy egyházi újságban az ételrecepteket.
Miként áll össze egy recept az újságban? Hogyan készül el a megjelenésig, a lapzártáig?
Hát először kiválasztom az ételt. Ez mindig attól függ, hogy melyik ünnepkörben vagyunk, mert igyekszem olyan ételt választani, ami vagy a néphagyományok útján kötődik, vagy a polgári konyhába kötődik az adott ünnephez, és hát aztán eldöntöm, hogy most ez egy ételsor legyen, mert van olyan is, amikor leves, főétel és desszert is szerepel az újságlapjain, vagy pedig csak egy desszert, vagy csak egy főétel, vagy csak egy leves, tehát ez azt is mondhatnám, hogy hangulatfüggő. Utána következik a beszerzés, amit a párom végez rendkívül lelkiismeretesen, néha túlságosan is lelkiismeretesen, és akkor utána megbeszélem a fotósokkal, mert hogy a fotókat is el kell készíteni, hogy mikor érnek rá. És amikor ők azt mondják, hogy na, akkor csütörtökön jövünk, akkor csütörtökön nekiállok, és akkor főzöm. Van, amikor már az alapanyagokat is megfotózzák, van, amikor a félkészételt is megfotózzák. Hát ahogy ez a receptkönyvekben, meg főzős magazinokban szokott lenni, és hát végén a készet. Most már az utóbbi időben úgy volt, hogy a készeket sokszor el is vitték, és otthon fotózták meg, hogy jobb legyen a környezet, jobb legyen a fény, szebb legyen a terítő, hát szóval mindenre figyelni kell, és amikor ez megvan, akkor utána jön az újság, ahol a szerkesztő belerakja, és mindenki olvashatja.
A történetek azok valós, megtörtént események alapján hogyan íródnak?
A történetek mögött is sokféle indítatás van. Van, ami a saját családomból öröklődő sztori. Van például egy húsvéti történet, most ugye spoilerezni nem szabad, mondják a gyerekek, de hát azért mondjuk el, hogy az anyuka ajándékot visz egy volt iskolatársának, aki nagyon beteg a gyerekeinek, és az ő kisgyerekei is hozzá akarnak járulni ehhez az adományozáshoz, és a mama megsütötte nekik a kalácsot, és ugye mindenki elrakta a saját apró kalácskáját, és azt felajánlják. Kivéve a legkisebb kislányt, aki bömböl és zokog, mert hogy ő nem adhatja oda, mert neki az a szokása, hogy ami süteményt kap, hogy a többiek meg ne egyék, mindig végignyalja. Tehát ez a családomból való sztori, az egyik dédnagynényém volt, aki ugyanígy csinálta kiosztott süteménnyel, hogy mindig végignyalta, mert a fiú testvérek megették előle. Tehát van, aminek családi vonatkozása van. Van, amit hallottam nyaraláskor, szomszédasztalnál, beszélgetésben, és annyira megtetszett, hogy azt is beleírtam. De van, amit a 40 évi lelkészi szolgálat alatt magam is láttam, vagy hallottam, vagy ismertem a szereplőt, akinek persze itt más a neve, meg nem is egészen olyan a történet, hogy ne ismerjenek rá, de számtalan olyan sztori van benne, ami valahol a gyülekezeti múltban keresendő.
És a receptek, illetve a történetek hogyan kapcsolódnak össze, mi is a kapcsolódási pont bennük?
Hát mindig az ünnep. Az ünnep. Tehát az étel az, mint a valóságban is, nagyon sokszor a kibékülésnek az eszköze, vagy a szeretet megmutatásának az eszköze, vagy azért főzik meg, mert eszükbe jut valaki, aki azt főzte, ahol ették, és így kapcsolódik az ünneped, és hát végül is mindegyik történet mögött, kimondva kimondatlanul, ott áll az én keresztény meggyőződésem, és hitem, hogy az Isten az életsava borsa, és nélküle igazából ízetlenek vagyunk.
A receptek megírása, illetve a történetek elkészítését a Reforrásba, Sárospataki lapokba, úgymond a cikk összeállítása, ez lélekben hogyan emeli fel?
Hát mondjuk két napig szoktam totojázni, mondta szegény édesanyám, totojázni rajta. Tehát mikor megvan az étel, akkor próbálom hozzá a sztorit összekeresni, és úgy két napig forgatom. Van, amikor például az aktualitást is beleveszem, amikor volt a nagy törökországi földrengés, és mentek ki a magyar mentőcsapatok, az ökumenikus szeretetszolgálat is, akkor egy olyan történetet írtam, amelyik valamilyen módon kapcsolódik ehhez az eseményhez. Tehát, de aztán, amikor megvan, akkor általában egy óra alatt megírom. Tehát akkor már tudom, hogy mit akarok. Miután 10 éve csinálom ezt a rovatot, már tisztában vagyok azzal is, hogy mennyi karakter körülbelül az, ami még elmegy, vagy mindenképpen kell, és az már úgy kis újból így kell szemtelenül és nagyképűen nyilatkozni, igen, akkor már megcsinálom.
Ezeknek a recepteknek van egy összegzése is. Életek és ételek hányadik könyve jelent meg már most, hiszen most egy legújabb kötettel bővült a sorozat?
Hát tulajdonképpen ez a harmadik kiadása ennek a szakácskönyvnek, de ez mindig bővül, mert ugye ahogy telik az idő, úgy a hónapok is mennek, meg az évek és a lapszámok is szaporodnak. És mindig az új kiadásba az addig megjelent összes recept belekerül, és itt még most, bár azt hiszem a másodikban is volt egy ilyen alfejezet, azok az ételek is benne vannak, amikhez nem volt sztori, vagy nem is jelentek meg az újságban, de a gyerekeim úgy ítélt, hogy érdemes megörökíteni az utókor számára, főleg szerintem magukra gondoltak, hogy ők is meg tudják majd főzni, és így azok is benne vannak most.
Milyen munka volt összeállítani a mostani gyűjteményt?
Hát igazából én nem sokat dolgoztam benne, bevallom töredelmesen. Külön köszönet illeti a Hernád kiadót, amely az egyházkerületnek a kiadója, és Asztalos Józsefet, aki összeszerkesztette, beválogatta a képeket, egy gyönyörű kötetet állított össze, és nem azért, mert az enyém a kötet, hanem azért, mert ő nagyon ért hozzá. Köszönet illeti Balázs fiamat, aki nagyon nagy részt vállalt ennek az összeállításában, én is olvastam, még ő is megolvastam, még megolvastuk, mert hogy hibát mindig találunk benne, hogy egy vesszőt, vagy egy ékezetet, vagy valamit. Tehát a legkevesebb volt ebben az én munkám, mert én csak azt adtam, ami az újságban volt. Bár volt egy kis csavar benne, mert először megegyeztünk abban, hogy vannak olyan receptek benne, amihez nincsen kép, és akkor azt a Sóska azt mondta, hogy hát az, hogy nem, az roppant snassz, az nem, ott nem, és akkor hát kellett néhányat újra főzni, hogy le lehessen fényképezni. De ennyi volt. Tehát ez nekem nem volt megerőltető semmi. Csak azt mondhatom, hogy csak kritizáltam, hogy itt is hibás, ott is hibás, meg ide egy másik képet szeretnék. női módon mindenbe beleszóltam, mindenbe is beleszóltam, és aztán boldogoltam, hogy ilyen szép lett a végeredmény.
Milyen érzés volt munka, akár a kiadóval, Balázzsal, illetve a végeredmény, amikor egyben meglátta, milyen érzést töltött el?
Hát jó, persze, az ember boldog, amikor a munkájának az eredményét látja, hogy nem hiába való volt, és hát remélem, hogy sokaknak szerez örömet. Egyrészt azzal, hogy adok écákat, hogy miket lehet főzni. Másrészt a történetekkel egy kicsit, hogy is mondjam, megbolondítjuk a főzést, mert aki elolvasta a történetet, és utána megfőzi az ételt, annak szerintem mindig eszébe fog jutni az a sztori, amikor először találkozott ezzel a levessel, főétellel, desszerttel.
Az olvasóktól milyen visszajelzéseket kap, hiszen már ez a harmadik gyűjtemény, gondolom nem véletlen jelent meg már egy harmadik gyűjtemény.
Sárospataki kollégium reprezentációs céllal használta fel ezeket a könyveket, keveset adtak el belőle, inkább büszkélkedtek vele, hogy milyen szép kiadványuk van. Hát az olvasóknak szerintem tetszik. Éppen most a riportra fölfelé jövet az egyik székházbeli munkatárs mondta, hogy elvittük az anyósomnak, és azt kérte, hogy hagyjuk ott, hogy hadd tanulmányozza elejétől a végéig. Pedig már nem is nagyon főz, tette hozzá, és búcsút intett.
Beleolvastam én is a könyvbe, és a Halottak napjához közelve, ha jól tudom, van benne egy történet. Az Editnek a története, a rongyos kiflis receptes történet, az miről is szól?
Hát végül is arról szól, hogy ketten vannak testvérek, és a nagymamájuk nevelte őket, aki hát nagyon is elszánt kálvinista volt, és ennek minden ünnepen hangot is adott, különös tekintettel a Halottak napjára. Ő azt mondta, hogy Halottak napját nem kell tartani, nekünk reformáció ünnepünk van, a halottakkal már semmi dolgunk, és hogy eszébe jut a hölgynek, a főszereplőnek, ahogy a nagymamának vinni kéne egy koszorút, hogy miért vegyen, és hogy a nagymama hogy tiltakozna, mert annak idején is mondta, hogy nekem aztán ne hozzatok virágot, meg mécset se gyújtsatok, hanem addig szeressetek, amíg élek. És szerintem ez egy teljesen normális református álláspont, és akkor felhívja a testvérét, és piknikezni mennek, mert a nagymamával is mindig piknikezni jártak, nem a szülők sírjához, és hát a rongyos kiflit ő süti meg, a testvére meg pástétomot süt, és így emlékeznek a nagymamára.
Személy szerint önnek van-e kedvenc története? Bár tudom, hogy az alkotónak mindig mindegyik a kedvence, de van-e olyan, amit kiemelne, és a személyes kedvenc ebbe a kötetbe?
Hát tulajdonképpen nem tudok választani köztük, mert nem is lehet. Az egyik ezért, a másik meg azért. Nem tudom. De ha mégis ki kell egyet emelnem, akkor egy olyat, amiről eddig nem is volt szó, ez egy pünkösdi történet, a gyerekkoromból való, amikor is a galambokat szedik, a harangozó bácsi kiszedi a templomból a galambokat, és abból lesz az ebéd, és egy nagy hát békülés, összeborulás. Talán az nekem a legkedvesebb, de csak azért, mert annyira magam előtt láttam a saját gyerekkoromat, amikor írtam, hogy ez szerintem másnak nem olyan kedves, de nekem igen.
Milyen jövőbeli tervek vannak az írói pályán, mivel készül esetleg még?
Hát, ugye befejeztem tavaly a nagy történelmi regénysorozatomat, amely 6 könyvben és 5 kötetben jelent meg. Most jelenleg egy krimit írok a saját szórakoztatásomra, egy magyar krimit, ami a 2000-es években játszódik. Utána még, ha Isten éltet, akkor esetleg egy saját családomat, a szüleimet bemutató regény forog az eszemben, vagy pedig vagy egymás mellett, vagy egymás után egy gályarabb regényre bíztatnak a barátaink, a lelkész barátaink, hogy kéne írni egy jó gályarabb regényt, mert hogy a Moldova 40 prédikátorán kívül nem igen van olyan szép irodalmi bű, ami ezt feldolgozná, pedig megérne. Azt nem mondom, hogy egy misét, mert pontosan arról van szó, hogy a misézőkkel volt probléma, illetve a misézőknek volt problémája a prédikátorokkal, de te talán egy kötetet.
Megjelent Viola Judit Ételek és Életek című kötete. A szerzővel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.